A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Németh András, a HVG munkatársa van velünk. Szervusz, jó estét!
Szervusz, jó estét kívánok!
Grúzia valamilyen nagyon fontos lett az utóbbi időben, hát persze azért is, mert választások voltak, és a választások ugye azon a borotva illen táncoltak, hogy inkább egy ilyen pro-nyugat, vagy inkább egy ilyen pro-orosz pozíciót foglalnak el, és ekkörül rengeteg kavarás volt egyébként amerikai mindenféle népszerűségmérő cégek körül is, amelyekről legalábbis az egyikről kiderült, hogy alaposan elmérték a grúz államnak a várható teljesítményét kb. 14%-kal mérték alá. És hát ezt még az amerikai szakértők is megjegyezték. Másrészt pedig, ami nagy vita volt, hogy mennyire voltak ezek elcsalt választások, ezt is meg kell beszélnünk, illetve mi volt az igazi tét. Most azzal kezdtem, hogy Grúzia körül ugye kavarognak ezek a dolgok, de hát gyakorlatilag alig tudok mondani olyan részét, sarkát a világnak, ahol ne lenne érdekelt, hogy mondjam, szinte már kétségbe esett módon valamelyik nagyhatalom, vagy valamelyik koalíció, hogy nem engedhetünk területet a másik oldalnak, hogy elvigye tőlünk, és hát Grúzia pont ilyen. Hogy látod a választások körüli? Kezdjük az elcsalással, jó? Azért is, mert a grúz államfő, Szalomé Zurabisvili maga jelentette be, hogy tulajdonképpen orosz segítséggel elcsalt választásot, és fölhívta a nyugatot, hogy segítse ezt a dolgot rendbe tenni, hogy az nem világos.
Én szerintem is voltak komoly csalások, de ezeket a csalásokat és manipulációkat azért több részre osztanám. Tehát teljesen egyértelműen a magyarországihoz hasonló, vagy annál inkább eltorzult média vidéknek számít Grúzia. Tehát a hatalmon lévő grúz állampárt a médiumok jelentős részét, tévéket, rádiókat, sajtót ellenőrzi. Tehát már ott egy tulajdonképpen egy szörnyű agymosás ment arról, hogy aki itten az ellenzékre szavaz, az a háborúra szavaz, az a melegekre szavaz, és a grúzok körében ennek a LMBTQ közösségnek elég rossz a híre, tehát egy rettetesen hagyományos társaság, tehát ezzel rájuk lehetett ijeszteni, hogy nyugaton már mindenki a saját nemével él nemi életet. Tehát egyrészt ez nagyon erős volt, másodszorban az adminisztratív eszközök, tehát kényszerítették, vagy legalábbis nagyon rászóltak az emberekre, az állami alkalmazottakra, hogy menjenek el szavazni. Nagyon sok jele volt a szavazatvásárlásnak, nagyon sok jele volt annak, hogy buszoztatták a választókat. Állítólag olyan is volt, aki kétszer szavazott, tehát nagyon sok szabálytalanság jellemezte a választást. Én nem tudom, hogy milyen mértékű lett ez a csalás, mert ugye Szerbiában éltem korábban tudósítóként, akkor azt mondták az okosok, hogy maximum egy 10%-nyit lehet elcsalni, annál több már sokkal jobban látszik. Ha egy 10%-ot levonunk a grúz államból, és ezt hozzáadjuk az ellenzéknek, akkor nagyjából egyforma eredményt értek el. De hogy miért is fontos, hogy ezt is föltetted ezt a kérdést, hogy miért fontos Grúzia, miért fontos pont most Grúzia, ez egy nagyon fontos választás, tehát ez volt. Tehát ez a grúz állam 2012 óta van hatalmon, és abban én egyetértek a grúz ellenzékkel, hogy ez volt az utolsó alkalom, amikor meg lehetett volna, vagy meg lehet állítani ezt a grúz álmot. Tehát rengeteg olyan törvényt fogadtak el, amelyek bedeszkázák tulajdonképpen az ellenzéket, a független médiumokat. Csak emlékeztetek arra, hogy elfogadtak egy külföldi ügynök törvényt, ami akár az oroszországihoz, akár az Magyarországhoz hasonlóan megbélyegez mindenkit, aki külföldi pénzből fogad el bármilyet is. Természetesen ezeket az állam nem segíti, tehát ha nem fogadnának el külföldi támogatást, akkor tönkre mennének. Tehát teljesen egyértelműen orosz és magyar mintára megy az ellenzék és a független médiumok és civil szervezetek leépítése. Tehát ezért volt fontos ez a választás.
Illetve hát ugye Grúzia folyamatosan ott táncol annak a peremén, hogy akkor voltaképpen megnyitja az unió vele szemben, hogy a csatlakozási tárgyalásokat vagy nem. És hát korábban is már elkezdett egy olyan olyan pénzosztó politikát, amit egyébként legutóbb a Balkánon lehet látni, amikor túl sokáig várakoztatnak egy országot, kezd belefáradni, és akkor elkezd sodródni másik irányba, Kína irányba, orosz irányba, török irányba, és akkor Brüsszel elkezd juttatni támogatásukat, és ez történt Grúzia esetében is, de úgy tűnik, hogy Brüsszel, mint a hosszú időre lemondott volna Grúziáról. Mindjárt megbeszéljük, hogy igaza van-e, csak még itt van az EBSZ, tehát a választásokat megfigyelő szervezetnek a jelentése. Azt mondja, hogy voltak panaszok, de ezek távolról sem támasztják alá a választás totális meghamisítását. Egy másik jelentés szerint én azt olvasom, hogy a grúz állam mindenképpen nyert volna. És ezt hozzáteszik, hogy ilyen szétaprózott, egymással is ellenséges ellenzékkel szemben ez nem is volt kérdés.
Hát ez a totális csalás nem volt, ugye hát nem tudjuk, mi az a totális csalás. Az EBSZ-ből is azért látszik, hogy ők sem tartották ezt azért teljesen tisztának és szabadnak ezt a választást. Azért az ellenzék valamennyire sikerült valamennyire az ellenzéket összefogni. Tehát ugye az Európai Unió párti ellenzéki pártok végül 4 koalíciót hoztak létre, mind a 4 bejutott a parlamentbe, tehát nem volt teljesen egyértelmű, hogy ezek veszíteni fognak, tehát elindult egyfajta egységesülés az ellenzék oldalán is. Ebben valószínűleg igazad van, hogyha egy pártként, egy tömörülésként indultak volna, akkor lehet, hogy többet kapnak, de az sem elképzelhetetlen, hogy épp a belső ellentétek miatt valamelyik ellenzéki párt nem lett volna hajlandó szavazni a másik ellenzéki pártra. Tehát valóban megosztott volt a grúz ellenzék, voltak személyi ellentétek is, de egy komoly lépést tettek azért az egységesülés felé. Én tényleg nem tudom felmérni azt, hogy mennyire csalták el ezt a választást. Abban biztos vagyok, hogy a grúzok nagyon nagy többsége az Európai Unióhoz való csatlakozást támogatja. Valószínűleg eredményes volt ez a fajta háború és béke propaganda a grúz állam részéről. Tehát azt mondták ők, hogy aki nem ránk szavaz, az háborúba sodolja az országot. Akár egy Oroszország elleni háborúba Ukrajna oldalán, akár hogy közvetlen megtámadnak minket az oroszok, amire azért 2008-ban volt példa, amikor Abháziát és Dél-Oszétiát csatolt el Oroszország Grúziától. Tehát mindenképpen működött a propaganda, mindenképpen számít az, hogy nem volt valódi egység az ellenzékben, de én ennek ellenére biztos vagyok abban, hogy itt azért komoly manipulációk voltak előtte, a választásoknak alatta is.
Hát ami a háború lehetőségét illeti, igen, az ember amikor hallja a grúz állam politikusainak a magyarázatát, hogy miért kell rászavazni. Hogy amikor az ember hallja, hogy a magyar miniszterelnök, amikor oda megy és gratulál a grúz államnak, az orosz párti grúz államnak a győzelemhez, akkor megjegyzi, hogy és akkor nem kerül Ukrajna sorsára. De akkor elgondolkozik azon, hogy honnan tákolódik ez a mondat már megint össze. És akkor belefut egy ilyen mondatban Olekszij Danyilov, ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára 2022-ben, 23-ban és 24-ben is felszólította Grúziát, emellett egyébként Moldovát is, hogy lépjen be az orosz-ukrán háborúba. Egészen pontosan, hogy vegyék vissza a területeiket, és ezzel csatlakozzanak Ukrajnához. Azt állítják egyébként, de ezt csak kormánypárti politikusok állítják, hogy nyugati vezetők részéről is érkezett ilyen kérés, ezt én kizártnak tartom, mert valami olyan mondatot idéztek valamelyik nyugati vezetőtől, hogy kezdjétek el Oroszország megtámadását, 3-4 napig bírjátok, utána vonuljatok be az erdőbe, folytassatok partizán háborút, és mi segítünk. Ilyet nyugati vezető nem mond, mert semmi értelme.
Nem, ezt én teljesen kizártnak tartom, ez teljes mértékben a propagandának a része.
Na jó, de amit a Danyilov mondott.
Az nem, de ez meg soha nem volt sok komolyan a napi renden, tehát ezt az ukránok sem gondolták komolyan, sem Moldova, sem Grúzia esetében, tehát azért az ukrán vezetésen belül is vannak, akik megfontolatlanul mondanak bármit is, tehát az ukrán vezetésben sok szamárság hangzott el, azért sajnos legyünk őszinték, cáfolatokban, tagadásokban is, tehát annak semmiféleképpen nem volt esély. Hát Moldovának például tulajdonképpen nincs hadserege, tehát a grúz hadsereg ugye 2008-ban megmutatta, hogy mennyire nem képes megállítani egy orosz előrenyomulást, tehát Ukrajnával ellentétben egyrészt Grúzia sokkal kevesebb ember tud kiállítani, másodszorban nincsen olyan területe, amire vissza tud vonulni Ukrajna, hatalmas ország, nagyon nehéz elfoglalni a terület mérete miatt is, a létszám miatt is, tehát Oroszország és Grúzia aztán végképp nincsen egy súlycsoportban. Tehát az, aki arra gondolt, hogy Grúzia valaha aktívan be fog lépni Oroszország ellen egy háborúban, és megpróbálja visszafoglalni Abháziát, az nem komoly politikus. Egyébként, ha már itt tartunk, én valami mást is kiéreztem Orbán Viktor szavaiból, miszerint, hogy a grúz állam úgy döntött, hogy vagy a nép úgy döntött, hogy a grúz állam szavaz, és ebből nem lesz egy második Ukrajna. Tehát én inkább nekem az jutott az eszembe, hogy Oroszország azokat az országokat szokta megtámadni, ahol olyan kormányzat kerül hatalomra, amelyik vele ellenséges, nem baráti, lásd azért Ukrajnában is ezután indul meg egy háború, és azért Ukrajnát, Grúziát is akkor támadta meg Oroszország 2008-ban, amikor Mihály Szaakásvili volt ott az elnök, aki Oroszország ellenfelének számított. Tehát én ebben érzek egyfajta megmagyarázhatatlan érvelésort a magyar miniszterelnök részéről.
Ha szakértők fölhívják a figyelmet egyébként ez ügyben, orosz ügyben, Grúzia geopolitikai fekvésére. Hadd mondjam el, hogy kik veszik, vagy milyen államok veszik körül. Hát Oroszország. Aztán Örményország. Örményország ugye már nem olyan komoly mértékben szövetséges Oroszországnak, miután Oroszország cserben hagyta Azerbajdzsánnal, illetve Karabakkal kapcsolatban, de olyan gyenge, hogy igazából törése nem tudja vinni a viszonyt Oroszországgal, hiszen a nyugat ott sem tud segíteni, vagy nem is akar egy ilyen, hogy mondjam, utánpótlás nélküli távoli vidéken, pláne katonai erővel megjelenni, ez ki van zárva. Ha mondom tovább, ott van Törökország, ők sincsenek rosszban Moszkvával, és ott van Azerbajdzsán, hát nem kell mondani, hogy ott pedig tulajdonképpen ez az ország kapta a fegyvereket és a legtöbb felhatalmazást arra, hogy Örményországgal szemben föllépjen, és Karabahot gyakorlatilag megtisztítsa az örményektől. Szóval ez a helyzet, és ezzel a helyzettel kapcsolatban sok egyébként magyar szakértő is megértését nyilvánítja a grúziai állam, vagy grúzállam kormánypárttal kapcsolatban, mert hát mi mást is csinálnának, mint hogy megpróbálnak egyensúlyozni. És azt nem állítható teljesen, hogy a grúz állam az unió ellenes lenne. Beszél az unióról sokat, néha kicsit fölényesen. Olyanokat mondtak most, hogy nem nekünk kell az unió, hanem mi kellünk az uniónak. Ezek komolytalan dolgok, de mindegy. Állítólag, ugye, hogy te is mondtad, a grúzok jelentős része uniópárti, és valami 68%-a pedig orosz ellenes. Orosz ellenes. És ezzel kapcsolatban szokták mondani, hogy tulajdonképpen itt két dolog harcolt egymással a választáson. Az oroszok utálata és az oroszoktól való félelem.
Pontosan, én is ezt akartam éppen mondani, hogy nagyon sokan biztos azért szavaztak a grúz államra, mert félnek Oroszországtól, és inkább, ez egy rossz szó, de kushadnak és csendbe maradnak. De ez azért Oroszország nem szokta ezt figyelembe venni. Tehát teljesen egyértelműen Oroszország befolyása az utóbbi években nő Grúziában, akár a gazdasági, akár a kulturális téren. Azért a grúz állam ugye azt mondott, hogy nem feltétlen EU ellenes, de amikor háború és békepártjáról beszélnek, akkor azért ott is inkább úgy tűnt, hogy Oroszország lenne a békepárti, és Brüsszel lenne a háborúpárti, ami biztos nagyon tetszik Orbán Viktornak is. Tehát lehet, hogy retorikájában ez a párt Európai Unió párti, de hogy politikájában nem, az azért nekem nagyon inkább úgy tűnik. Tehát már csak azok miatt, a törvények miatt is, amiről beszéltünk, tehát az Európai Uniónak egyáltalán nem tetszettek, se az Egyesült Államoknak, nem csak a független médiumokat és a civil szervezeteket bélyegezték meg egy törvénnyel, hanem szintén a meleg közösséget, tehát ott is ugyanaz, mint például Oroszországban elfogadták ezt a meleg propaganda tilalmáról szóló törvényt, aztán de most mondjuk meg, hogy mi a meleg propaganda és mi nem az. Tehát lehet, hogy a grúz állam nem feltétlenül orosz párti, de hogy orosz eszközöket próbál használni, oroszországi az hasonló eszközöket próbál használni, ez teljesen egyértelmű, és azért még egy dologra felhívnám a figyelmet, hogy ennek a grúz államnak a tiszteletbeli elnöke, meg a megalapítója, egy bizonyos Bidzina Ivanisvili, aki Grúzia leggazdagabb embere, egyrészt másodszorban a vagyonának a nagyon-nagyon nagy részét Oroszországban szerezte, nem tudjuk milyen módszerekkel, nem tudjuk azt, hogy a Kreml mennyire tudja befolyásolni, ha finom vagyok, ennek az embernek a politikáját, tehát én úgy érzem, hogy a magyar miniszterelnök politikát is befolyásolják Moszkvából valamivel, nem lehetne meg, hogyha a Bidzina Ivanisvili politikáját is valamivel irányítanák Moszkvából, tehát ez semmiképpen sem szabad erről megfeledkezni.
Az ember mindig azon töri a fejét, amikor az Oroszországgal való kapcsolat, hogy mondjam, csak bensőségessé válásáról értekezik a média, hogy vajon ezek az országok, illetve ezeknek az országoknak a vezetői tudják-e, hogy egy nagyhatalom, és ebben abszolút kiemelkedik Oroszország az orosz politikai elit, nem ismeri a barátság fogalmát. Azt tudja, hogy vannak riválisok, mondjuk Kína, vagy mondjuk az Egyesült Államok, és vannak alávetett országok, akiket gyakorlatilag, hát hogy mondjam csak, nem azt akarom mondani, hogy cselédként, nem azt akarom mondani, hogy szolgaként, de hát alárendeltként kezel. Mint ahogy Magyarországot, Budapestet is így kezelik. Nem barátként. Igen. Nincs ilyen. Tehát ezek az országoknak a vezetői tudják-e azt, hogy időnként meg kell vetniük a lábukat Moszkvával kapcsolatban, különben ők lehetetlenülnek el?
Hát szerintem ők tudják, még nálunk is jobban tudják, hogy ez kéne, csak nem tudom, hogy meg tudják-e tenni. Tehát, hogy mennyire vannak beszorítva akár gazdasági téren, akár ilyen kompromatügyben. A kompromat ugye az, hogy tudunk-e valamit arról a konkrét úriemberről, aki az adott országot vezeti.
Orosz összevont szó, ugye a kompromittáló anyagot jelenti.
Pontosan. Tehát nem tudjuk azt, hogy mekkora függetlenség maradt ezekben az országokban. Én attól tartok, nem feltétlenül sok. Tehát Oroszország gazdasági erővel, politikai erővel, titkosszolgálati tevékenységgel, akár Belarusban is pontosan azt annyit ér el, amennyit el akar szerintem érni. Tehát mondom, én úgy érzem, hogy ezek a politikusok tudják, hogy mi a helyzet, csak nem feltétlenül tudnak tenni ellene, és végül bele fognak szorulni a teljes alávetettség pozíciójába.
Nagyon különböző utak vannak itt azért, mert ha vesszük a egykori szovjet tagköztársaságot Ázsiában, Közép-Ázsiában, akkor azt látjuk, hogy igaz, hogy nagyon komoly nyersanyagbázison, tehát van mivel kereskedni, van mit kitermelni, van miből jólétet teremteni, akkor Kazaksztán, vagy éppen Üzbegisztán, az éppen, hogy távolodik Moszkvától, különösen a ukrajnai invázió óta, ez nem látványos, nem jelent semmiképpen törést, de hogy benne van egyfajta pici kis nyugatosodás, úgy értem liberalizáció az ellenzéki pártok engedélyezésében, valamelyes sajtószabadság engedélyezésében. Ez biztos, hogy tapasztalható, és abban is, hogy hogyan és milyen szívesen látják a külföldi tőkét például a közép-ázsiai, hát hogy mondjam, saját sejem útjuk megalkotásában. És hát ebben Üzbegisztán meg Kazaksztán nagyon kiválóan teljesít is. Mi történt Grúziával? Hogy sodródott abba az állapotba, hogy ennyire kitett lett az oroszoknak?
Nagyon fontos kérdés, mert ugye kicsit távolabbról kezdeném, ugye azt látjuk, hogy Vlagyimir Putyin az elmúlt mondjuk 10 évben azzal próbálkozik, hogy valamennyit, vagy a lehető legtöbbet visszaszerezze a volt szovjet birodalomból, vagy akár az orosz birodalomból, lásd Moldovában, Ukrajnában, szerintem Észak-Kazasztánban is voltak ilyen.
Ami sok tekintetben lefedi a cári birodalmat.
Pontosan,
is.
Igen. És ugye Grúzia is ennek volt a része, és én szerintem Beszélgettem grúzokkal, akik arra céloznak, ugye beszéltünk Abháziáról és Dél-Oszétiáról, amit az oroszok 2008-ban vettek el. Arról is beszéltünk, hogy Oroszországnak sem barátai vannak, hanem érdekei és vetétársai és alárendeltjei. Sok grúz gondolja szerintem pillanatnyilag azt, hogy a grúz álom az Oroszországgal való barátkozásért cserében abban bízik, hogy valamilyen formában vissza tudja kapni Abháziát és Dél-Oszétiát. Tehát gyakorlatilag arra számítanak, hogy Oroszország elárulja ezt a két volt szövetségesét, és egy nagyobb területi egységet, Grúziát fog beállítani maga mellé. Tehát ez szerintem mindenképpen játszik, már csak azért is, mert több olyan grúz állam politikus is volt az utóbbi hetekben, akik bocsánatot kértek az oszétoktól, ugye Dél-Oszétia lakóitól, amit 2008 előtt velük csináltak. Tehát mindenképpen van egyfajta próbálkozás.
Ez nemzeti kisebbség.
Nemzeti kisebbség, igen. Ugye is Abháziában meg az abházok élnek, tehát amilyen kicsi Grúzia, annyi nemzetiség. Ez különben nagyon jellemző a Kaukázusra, hogy nagyon kicsi nemzetek, nagyon kicsi helyen élnek egymás mellett, és nem feltétlenül barátkoznak. Tehát ez is mindenképpen viheti Oroszország felé Grúziát, a másik pedig, amit előbb céloztam, az Ivanisvilinek a vagyonának, az, hogy honnan származik. Aztán, ami még szintén érdekes Grúzia ügyében, hogy ugye amikor elkezdődött az Ukrajna elleni háború, és Vlagyimir Putyin egy ilyen átmeneti vagy részleges mozgósítást rendelt el, akkor nagyon sok orosz menekült Grúziába, és nagyon sok grúz van, aki megkérdőjelezi, hogy ezeknek az oroszoknak valamennyi képviselője, valódi menekülte, és nem olyan orosz titkosszolgálati ember, akinek az a feladata, hogy valamilyen szinten még jobban megvesse Oroszország lábát, és még inkább Oroszország felé terelje.
Hát ez mindig nagyon vegyes.
Igen, nem, tehát ez is mindenképpen játszik. Tehát több oka is van annak, hogy Grúzia egyfajta ilyen bilegő státuszt játszik. Rengeteg orosz is él már azért Grúziában, és ez egyébként tényleg
ezek
igaz.
Ezek a menekültek, ugye?
Nem csak, de főként a menekült, akik ott letelepedtek.
Akik nem akartak elmenni az ukrán háborúba.
Igen, és az én grúzaim is megerősítik azt egyébként, hogy a grúz népességnek valószínűleg a többsége nem szereti az oroszokat, de ennek ellenére szerintem a félelem volt nagyon erős, hogy a grúz államra szavaztak mégis nagyon sokan.
Ez visszamenőleges hatálya. Nekem úgy rémlik, úgy emlékszem, hogy Grúzia mindig az egyik legdacosabb tagja volt a szovjet tagköztársaságoknak. Tehát mint amennyire ez nem tűnt föl Ukrajna esetében semmi, mert úgy egyben mosódott az orosz meg az ukrán lakosság, és különösebben ők sem tettek különbséget egymás között, vagy mint amennyire ez nem volt világos több közép-ázsiai köztársaságban, de világos volt a Baltikumban, annyira volt világos Örményországban és Grúziában. És ugye azt is, arra is lehet emlékezni, hogy amikor Gorbacsov hatalomra került 85-ben, akkor az ő külügyminiszter egy grúz volt, Sevardnadze.
Igen.
Aki tehát egy ilyen reform változtatni akaró, a kommunizmusból kimászni akaró politikusnak számított, aki később visszakerült Grúziába, és ugye ő lett az elnök.
Igen.
Igen. Ez nem volt garancia arra, hogy Grúzia, ha már, hogy mondjam, csak ilyen pozíciót kapott az ő külügyminiszterének a személyében, akkor különleges pozíciója is lehet ebben az egész játékban, ami akkor ugye a független államok közösségének a kialakulását jelentette.
Én, amikor a szovjet vezetőkről beszélünk is, ugye Sevardnadze még szovjet vezetőnek számított, én mindig úgy éreztem, hogy ott valahogy elvész a nemzetiség, és a szovjetség válik fontosabbá. Tehát azt Gorbacsovnak jó volt mutogatni, hogy egy grúz van mellette, de Sevardnadze egyértelműen a szovjet érdekeket védte szerintem, és amikor ő visszatért a szülőhazájába, akkor rendes despota lett belőle, tehát nem véletlen, hogy a a rózsás forradalommal őt távolította el Mihály Szákásvili, tehát egy abszolút autoriter, korrupt rezsimet épített fel, ugyanez a Sevárnádze, akit...
Ezt csodálkozással vettem tudomásul, tehát úgy gondoltam, hogy nem volt benne a kalapban, de hát ezek szerint...
Nem, ez engem is meglepett, és sokáig nem akartam elhinni, de aztán én viszonylag sokat voltam Grúziában, viszonylag jóba vagyok néhány grúzzal, akik tényleg azt mondták, hogy higgyem el, hogy valami szörnyű korrupció, egy ilyen igazi... nem is tudom, nem lehet azt mondani, hogy közép-ázsiai, mert nem az, de egy valódi korrupt állammá vált, ahol minden szint nagyon gyorsan és nagyon korrupt lett, és Mihály Szálkásvilinek rengeteg hibája volt, van, de ő viszonylag gyorsan ezt megpróbálta rendezni, valamit javított is, csak szerintem ő túl agresszív volt, és nagyon sok hibát és durvaságot elkövetett.
Hát többek között 2008-ban, ugye?
Igen.
Amikor provokálta az oroszokat, pontosabban tárcán adta a lehetőséget, hogy beavatkozzanak az Abházia és Dél-Oszétia ellen indított Igen. háborújában. Másképp nem tudom nevezni azt, hogy gyakorlatilag le akarta verni ezt a két elszakadni akaró pici kis enklávét, ahelyett, hogy megpróbált volna velük valamire jutni. De úgy tűnik, hogy akkor minden ízében, porcikájában a volt Szovjetuniónak a nacionalizmus volt a jelszó. És mindent elsöprő jelszó.
Igen.
És hát, hogy mekkora ostobaságnak bizonyult ez, ezt ugye látjuk.
Igen. Én szerintem Szákásvili elszámolta magát, ő azt hitte, hogy a nyugat oda fog menni fegyverekkel, katonasággal.
Erre volt most mondtam el, hogy milyen országok veszik körül Grúziát. Igen. Hogy gondolta ezt?
Nem, tehát az amerikaiak állítólag figyelmeztették is elő, hogy ezt nem kéne csinálni, nem fogunk oda menni, nem lesz ebből külföldi. Ő ennek ellenére ott húzigált az oroszlán bajszát. Mondjuk azt sem kizárt, hogy 2008-ban az ő népszerűsége már lefele áldozóban volt, és ugye milyen dolgokkal lehet nemzeti egységet teremteni, találjunk ellenséget, véljük úgy, hogy mindenki minket utál, indítsunk háborút, és akkor homogenizálódik. Lehet, hogy ez is benne volt. Pontosan, igen, foglaljuk vissza Cimvallit, csak ugye nem sikerült, és az oroszok nagyon hamar nagyon keményen beavatkoztak, és itt is van még egy fontos dolog szerintem egyébként, ugye Oroszország már 2008 táján is azt tervezte, hogy meg fogja pályázni a 2014-es téli olimpiát, ami ott volt Szocsiban. Szocsi pont Abházia mellett van, Abházia, Grúzia része, ott különböző hágók, Csecsenföld a környéken, tehát sok orosz ismerős mondja azt, hogy Oroszországnak azért is kellett ez az Abház rész, hogy ellenőrzés alá vonja a Szocsi hátországát, nehogy onnan az olimpia idején valamilyen terrortámadás induljon Csecsen részről. Ebben is van ráció egyébként, tehát ez sem kizárt, hogy Oroszország már csak ezért is rávetődött Abháziára.
De mi volt a szöveg, amivel Moszkva közbelépett?
Eszközben nagyon bejáratott módszer ez, a szöveg az, hogy megvédjük az orosz állampolgárokat. Tehát először ezerrel osztogatták Abháziában és Dél-Oszétiában az orosz állampolgárságot, majd megvédték őket. Tehát ugyanezt történt Kelet-Ukrajnában is, tehát Putyin a 2022-es beavatkozás előtt megkönnyítette a kelet-ukrajnai polgároknak az orosz állampolgárság felvételét, majd megvédte őket.
Ez egyébként egy konkrét grúz-orosz háború volt? Vagy pedig az oroszok megtámogatták az abházokat és az oszétokat, nem?
Nem, ez egy konkrét orosz háború volt, tehát oda az orosz hadsereg vonult be, az orosz légierő bombázta Gorit, tehát nem, ez egy teljes orosz vállalkozás volt. Ezeknek hát ugye nem is nagyon lehetett Abháziának komoly hadserege, meg Dél-Oszétiának, tehát ők azért folyamatos...
Hogy mondjam, csak Abház ruhákba, meg Dél-Oszét rendfenntartó ruhákba beöltözött apró kis orosz zöld emberkékről. Hát ez nem került volna semmibe.
De itt vállalták, tehát hogy 2014-ben nem vállalták itt, tehát azért repülőgépeket azért tudjuk, hogy azért mégse csak zöld emberkék vezetnek, és hát nagyon komoly technikával is, tehát Oroszország egyébként nagyon érdekes volt, ez a 2008-as háború után erősödött meg az a narratíva, hogy az orosz hadseregnek nagyon oda kell figyelni, mert ezek nagyon erős fiúk lettek Putyin alatt. Uh-huh. Ez most azért az ukrán háborúban megdőlt, de tényleg 2008-as hadműveletek azok gyorsak voltak, határozottak voltak, és nagyon gyorsan eredményre vezettek.
Kicsi volt a célpont, és nem pontosan, kellett akkora erőt mozgósítani.
Igen, és igen. Már csak ezért is mondom azt, hogy ez egy abszolút test mértékben lehetetlenség, amikor arról beszélünk, hogy esetleg Grúzia megtámadta volna Oroszországot, tehát ennyire rövidlátó grúz politikus szerintem nincsen.
Amerikai politikusok és szakértők csodálkoztak akkor, és utólag ezt meg is írták, hogy bár Putyin megtehette volna, hogy elmegy Tbilisziig és elfoglalja, és gyakorlatilag egész Grúziát elfoglalja, mert semmi nem gátolta meg. Amerikaiak nem tudtak volna közbelépni, Nyugat nem tudott volna közbelépni, a környezetben levő országokat ez nem érintette volna, vagy legalábbis úgy tettek, hát nem akartak a nagy orosz szomszéd ügyeibe beavatkozni, és Putyin leállt. Putyin leállt, megállt Abháziánál, Dél-Oszétiánál, és nem vonult be Grúziába, és ez utólag valamiféle előrelátásnak nevezik, nem tudom. Mások szerint pedig kihagyott egy lehetőséget. Te mit gondolsz?
Szerintem neki nem kellett egész Grúzia, tehát én hiszek ebben az Abházia, mint a Szocsi olimpia hátországa. Egyrészt másodszorban ugye azt is tudjuk, hogy azokat az országokat, ahol katonai konfliktusok vagy katonai konfliktusok veszélyei vannak, azokat nem veszik fel a NATO-ba. Tehát tulajdonképpen ezzel, hogy Abháziát ő elszakította, Dél-Oszétiát elszakította, teremtett egy állandó katonai kihűlt konfliktust, ami mindenképpen akadályozza és lassítja Grúzia NATO tagságát. Tehát 2008-ban nem csak Ukrajna jelentkezett a NATO-ba, hanem Grúzia is a bukaresti csúcson, és Grúzia is kosarat kapott Ukrajnához hasonlóan. Hát, és amióta ugye Abházia és Dél-Oszétia elment, azóta abszolút lekerült a napirendről a grúz NATO csatlakozást. Tehát én nem hiszem, tehát épp amit mondtál, hogy Grúzia és a talán többi kaukázusi köztársaság is azok közé tartott, amelyek viszonylag kevésbé simultak bele a Szovjetunióba. Én nem hiszem, hogy a Putyinnak kellett volna 3 millió elégedetlen grúzontan, akik esetleg bombákat dobálnak a Tbiliszit megszálló orosz katonákra. Tehát én meggyőződésem, hogy neki nem kellett Tbiliszi, elég volt Abházia, és elég volt az, hogy teremtett egy olyan konfliktust, ami megakadályozta a NATO integrációját ennek az országnak, amire egyébként is teszem hozzá kevés esély volt.
Ugye? Én azért azt gondolom, hogy amikor a NATO vagy a Nyugat bármelyik része erre ígéretet tett Grúziának, akkor azt nem gondolhatták komolyan. Hát ez egy pici enklávé, bezárva olyan országok gyűrűjébe, amelyek az a NATO nem fér hozzá.
Hát mondjuk azért Törökország.
Hát Törökország, elmondjam, Törökország azért egy elég érdekes NATO-tag.
Nagyon, ugye? Abszolút, ebben egyetértünk.
Hát én, ha a NATO mondjuk amerikai főparancsnoka lennék, de német, vagy francia, vagy angol, vagy brit pontosabban, nem nagyon bíznék ebben, hogy Törökország majd jól fog viselkedni ebben az ügyben.
Igen, tehát Törökországnak abszolút megvannak a maga érdekei. Lásd, hát azért Karabakh visszafoglalását, ahogy mondtad is, ott tulajdonképpen Azerbajdzsán török fegyverekkel, én szerintem török katonákkal, török titkos információk alapján, török tervek alapján, török pénzből valósította meg, tehát igen, megvan Törökországnak a maga agendája ott, de ugye Törökország azért mindenképpen fontos a NATO-nak is, tehát épp azért, mert azért vezetékek vezetnek az országon keresztül, ott azért az egy eléggé mozgalmas hely, ha szabad így fogalmaznom, tehát az nem vagy, hogy ott van egy NATO-tag, csak ugye tényleg, hát amit az oroszokkal kokettálnak, hogy orosz légvédelmi rendszereket vásároltak, és orosz szakértők és katonatisztek mentek be Törökországba, miközben ott vannak a NATO támaszpontok, és Törökország F-35-ös amerikai vadászgépeket akart vásárolni, amit nem kapott meg éppen emiatt. Tehát tényleg nagyon furcsa a török politika. Valószínűleg ők teljes mértékben, amit a ilyen kaukázusi balanszírozásnak tartasz, ami az is, ugyanez megvan Törökország részéről is, tehát ők teljesen egyértelműen balanszíroznak Oroszország és a Nyugat között. Van, amikor ugye lelőnek orosz repülőgépeket, és másfél évig vitában vannak, majd Erdoğan életében először elment valakitől bocsánatot kérni, és elment Moszkvába, és Putyintól bocsánatot kért.
Őszintén szólva, a dolog másik részét sem értem. Tudnélik az Európai Unióba való felvételét Grúziának. Hogy képzelték el például Schengent? Ez egyszerűen lehetetlen ebben a állapotban. Vagy hogy képzelték el azt, hogy csak olyan határok nélküli áruforgalom, emberforgalom, bármiféle forgalom lehetséges lenne, aminek ennyi egyébként az unióval vagy ellenséges, vagy attól eléggé idegen országon keresztül kell lebonyolódnia. Szóval azért az Európai Unió arra eddig vigyázott, hogy határos legyen önmagával, nem?
Igen. Nem, ez bennem is felmerült, és ilyenkor mindig azt szoktam magamnak mondani, hogy ugye a grúz EU-tagság úgy legközelebb 2030 ban kerület napi rende, de akkor sem fog szerintem is. Van ez a hülye kínai vicc, hogy addigra a kutya is megdögölhet, tehát hogy megtanítják-e a császár kutyáját beszélni, vagy nem. Tehát, hogy 2030-ig rengeteg dolog történhet egyrészt. Tehát szemmel láthatólag az Európai Unió belefáradt a bővítésben, tehát Szerbia sem néz ki úgy, mint amelyik nagyon hamar taggá válna, talán Montenegrónak.
Nem is sokat tesz azért Szerbia, lássuk.
Igen, meg ugye, tehát Grúzia esetében is a reformok azok nagyon lassan haladnak, a törvények, az intézményrendszer, ezek mind olyanok, aminek a reformja szerintem nagyon hosszú időt vesz majd igénybe, tehát semmiképpen sincsen nagyon napi renden a grúz EU tagság. Mondjuk az EU-s perspektíva nyitva tartása az azért fontos. Tehát ugye mindig azt mondják, hogy azért fontos nyitva tartani akár Bosznia, akár Szerbia, akár mondjuk Örményország, vagy Grúzia esetében ezt a kaput, mert hogy addig sem megy be helyettük Oroszország ebbe a térségbe, de látjuk, hogy azért bemegy. Tehát Szerbiába is bement, Grúziába is bement, Boszniában rettetesen benn van Oroszország, a Boszniai-Szerb Köztársaságban. Tehát már csak visszatérve, hogy miért is fontos Grúzia, tehát mindenképpen van egy ilyen még hibrid háborúnak sem nevezném, de egy ilyen tolakodás az EU, mármint a Nyugat és Oroszország között, és Oroszország igyekszik mindenhova betenni a lábát.
Ebben a következtében minden számít. Minden pontosan, 4 centiméter föld, igen, bárhol legyen.
Pontosan. Igen.
Mihez kezd Oroszország Grúziával? Ugye Oroszország vesztett egy csatát Moldovában, ahol nagyon pici különbséggel, azt hiszem, hogy a határon túli szavazatokkal, de az EU párti oldal végül is győzött. Igaz, hogy ennek nem volt ilyen mindent eldöntő jelentősége, mert EU ügyekben a moldav parlamentnek van szava, és nem egy népszavazásnak, de hát népszavazásnak azért mégis egy szimbolikus megerősítő jellege volt. Grúziát viszont megnyerte. Mondom, állítólag mindenféle manipuláció nélkül is megnyerte volna, minden esetre itt tartunk. Lekerül a napirendről, vagy már lekerült a napirendről előtte is a NATO csatlakozás. Az látszik, hogy a unióhoz való csatlakozás se volt egy olyan dolog, amire mondjuk, ha az ellenzék győz Grúziában, akkor az hamar bekövetkezik, az is sok év. Mit csinál vele?
örül neki.
Nagyon szép.
De még egy pillanatra visszajönnék azért Moldovára, én szerintem még csak csatát vesztett Oroszország, háborút nem. Tehát ugye november 3-án jön a második fordulója az elnök választásnak, és az orosz pártinak tartott, vagy az orosz támogatással indult jelölt majdnem háromszor annyit kapott, mint a közélemény kutatások jósolták, és hogyha beáll mögéjük a többi ellenzéki, akkor nem biztos, hogy Maia Sandu megnyeri az elnökválasztást. Egyrészt másodszorban valóban olyan kicsi volt ez a többség a népszavazásnál, és viszonylag alacsony volt a népszavazási részvételi arány is, hogy ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, jövőre lesznek ott parlamenti választások. Tehát korán sem annyira EU-párti látszólag ez az ország Moldova, mint amennyire én vagy a többség tán gondolta volna. És ugye arról még nem beszéltünk, hogy Moldovában talán még nagyobb volt az orosz beavatkozás, tehát igazoltan szavazatokat vásároltak, igazoltan ez az Ilon Shor nevezetű moldovai oligarha orosz érdekek alapján politizálgatott és fizetett embereket, és az oroszok hihetik azt talán joggal, hogy ez a fajta felforgató tevékenység, ez eredményt hoz, tehát hogy ez nagyobb lendületet fog kapni. Tehát Moldovában, mondom, én úgy érzem, hogy a háború nem dőlt el ilyen értelemben, és hogy Grúziában, tehát amit az előbb mondtunk, hogy minden terület, minden négyzetcentiméter fontos, Grúzián keresztül is ugye mennek a vezetékek, Grúziában is sok nemzetiség él, tehát az, hogy van egy terület, ahol az én befolyásom, az én szövetségeseim érdekei érvényesülnek, az mindenképpen fontos, és még egy dolog, ugye beszéltünk szintén még a Kaukázusról, említetted Azerbajdzsán, tehát Azerbajdzsán azért már kikerült az orosz érdekszférából, és inkább a törökökkel barátkozik. Egyrészt ő maga szempontjából is komoly gazdasági erőt képvisel, komoly természeti kincs mennyiséggel. Örményországban is megállapodtunk, hogy Örményország is távolodik Oroszországtól, mert úgy érzi, hogy elárulták, teljes joggal érzi így. Tehát végre ő is fel tud mutatni valamit, hogy a Kaukázusban azért maradt valami, ami a miénk. Tehát ebből a szempontból is fontos Grúzia.
Én csak arra gondoltam, hogy mivel Putyin a Szovjetunió, de teljesen mindegy, egy orosz birodalmat akar visszaépíteni, ez azért nem lesz soha olyan, mint volt. Tehát Grúzia nem lesz tagköztársaság mondjuk Oroszország mellett.
Nem, de nem is ez a cél. Tehát az a cél, hogy minél többet, a lehető legnagyobb mértékben, de az sem baj, ha nem sikerült teljes mértékben. És az érdekes, hogy Putyin szemmel láthatólag azokról a részekről, amit nem fog tudni visszafoglalni, teljes mértékben lemond. Tehát nem érződik annyira ez a fajta korábban érezhető érdeklődés akár Kazaksztán, vagy a közép-ázsiai államok iránt, ami viszont teljes mértékben kínai befolyás alá kezd lassan kerülni, tehát hatalmas kínai befektetések, az általad említett Sejem út, tehát ezek elvesznek Oroszország számára, és még egy érdekes, hogy én szerintem, míg a Szovjetunió egyfajta kisé internacionalista képződvény volt, tehát ott azért igyekeztek arra, hogy a népek barátsága, a putyini Oroszország az ebből a szempontból szerintem egyértelműen az orosz birodalom folytatása, ahol azt számít, hogy az oroszok mit akarnak, mit érnek el. Csak ugye az is kérdéses, hogy Oroszország hova tart. Tehát a népességet, hogyha megnézzük, a lakosság közel egyharmada már muszlim, ugye ott az Észak-Kaukázusban, Tatárföldön. Tehát ebből a szempontból is Oroszország nem hiszem, hogy annyira...
Szibéria az orosz szempontból néptelenedik el.
Abszolút, és ugye ott a kínai nyomás a másik oldalról, hogy milliós városok a kínai oldalon, és dollármilliárdok folynak be Oroszország területén lévő kínai fejlesztésekbe. Tehát Oroszország sok tekintetben nem érezheti magát túl nagy nyugalomban, akár épp Kína, akár épp a növekvő muszlim népesség miatt.
És hát akkor beszéljünk a magyar miniszterelnök performanszáról, hogyha szabad így fogalmaznom. amelyik, hát, hogy mondjam, csak a soros fölháborodást váltotta ki, de az ember, miután kezd lassan hozzászokni ez a dologhoz, már így rezzenetlen arccal veszi tudomásul, hogy már megint tele a pohár mondjuk egy holland politikusnál. De hát ahhoz, hogy tele legyen a pohár Orbán Viktor tetteivel, ahhoz nagyon sokat ki kellett már belőle önteni, hiszen alig fértek el, vagy nem is férnének el. Itt ez a mohó rohanás, hogy én legyek az első, aki üdvözlöm a grúz állampártot, hogy megnyerte a választást, hogy én legyek az első, aki fölhozzam Ukrajna és a béke kérdését, hogy én legyek ott. Az ember megkérdezi, hogy oké, jó, de minek? Igazából minek? Ezt már Moszkva se várhatja el. Nem gondolom, hogy ez nem tartozik a részint a túlteljesítés, részint pedig a, hogy mondjam, csak a nemzetközi önmenedzselésnek a kategóriájában, amikor a cél egyszerűen saját maga mutogatása, hogy ő jelen van, hogy ő számít, hogy ő politizál, hogy ő egy nemzetközi méretű politikus.
Igen, de ugye valamikor ő mondta, hogy ő az, aki ugye botot dob a küllők közé, imádja ezt csinálni. Tehát meggyőződésem, hogy Orbán Viktornak lételeme a konfliktus, és ezt tudta, hogy ebből komoly konfliktus lesz. És ráadásul nem is nagyon kellett sietnie, mert ugye azt ő tudta, hogy több EU-s politikus nem fog oda menni gratulálni a grúzálomnak, de tényleg ennek ellenére, hogy fontos találkozókat mondott le,
amik vasárnap volt a választás, hétfő már ott volt.
Pontosan, igen. Tehát ez tényleg ez a önmaga mutogatás. Én nem tudom, hogy a Kreml mit vár el tőle, lehet, hogy ezt is elvárta, hogy tehát azért a külügyi forrásaim alapján azt azért el tudom mondani, hogy a mi külügyminiszterünk meg a minisztereink se annyit járnak Moszkvában, mint amit szeretnének, tehát szólnak, hogy most már kéne jönni, fiúk. Tehát nem tudjuk azt, hogy mi hangzik el ezeken a tárgyalásokon, vagy egyeztetéseken. Az is teljesen egyértelmű, hogy amikor Orbán Viktor és a kormány tagjai Szerbiába járnak, akkor nem csak Alekszandár Vučićcsal találkoznak, hanem meggyőződésem, hogy Putyin képviselőivel is, akik ugye Szerbiában sokkal szabadabban mozognak, mint Nyugat-Európában van Magyarországon. Tehát az Ezbiro Zoltán általam tisztelt szakértő mondta valamikor, hogy a magyar külpolitika elvesztette az egyéniségét, és teljesen egyértelműen ebben sajnos igaza van. Tehát nem tudom megmondani, hogy meddig tart, amíg Moszkva bele tud szólni a magyar külpolitikába. Természetesen ott is tudják, hogy vannak olyan szintek, amin túl már nem megy. Tehát ugye Oroszországnak is addig vagyunk fontosak, amíg EU tagok vagyunk.
Igazából Grúziával, hogy mondjam, csak a lólábot is kilógott, hogy Grúziával kötöttek valami tessék-lássék gazdasági megállapodást, azt hiszem, hogy kettőt, de ez csak azért volt, hogy neve legyen a gyereknek. Pontosan. Fölösleges volt, mert a gyerek nevét mindenki tudja.
Igen, hát de Orbán Viktornak nem ez az első olyan útja, ahol olyan egyezményeket ír alá, amit miniszterek, vagy akár államtitkárok szintjén is alá lehetne írni. Ezek tényleg ez, hogy neve legyen a gyereknek, hogy elutazott ide-oda, amoda, és aláírt valamit látványosan. Ilyenkor fölmerül, hogy az Európai Unió ezzel mit tud tenni, még mindig nem túl sokat, tehát ugye az a...
Ugye az történt, és ezt a grúz miniszterelnök használta ki, tehát mint egy ilyen szerepfelosztásként, hogy ő mondta, hogy és aki itt van velünk, az Európai Unió soros elnöke.
Pont ezt, igen.
És a soros elnök adja ránk az unió áldását. Ugye kvázi erről szólt
igen,
a történet.
Igen, és az a baj, és az a tény, hogy a grúz médiumok többsége ezt így is fogja tálalni, vagy így tálalta éppen azért, mert ez a média konglomerátum, ez alapvetően a hatalmat szolgálja, tehát most valószínűleg nagyon sok grúz valóban úgy érzi, hogy az Európai Unió soros elnöke ide szaladt, és az Európai Unió nevében áldását adta. Nincs itt semmi látnivaló, nem volt semmiféle csalás, és ez egy nagyon komoly segítség egyébként a grúz államnak.
Úgy gondolod, hogy a sodródás folytatódik ezek után Moszkva felé, vagy pedig a grúz állam pártjában lesz annyi bölcsesség, vagy annyi cinizmus, néha a kettő ugyanaz,
igen,
hogy megpróbáljon mégis balanszírozni valamiképpen. Ha ez lenne, ha erről lenne szó, mi az, amit tehet?
Hát keveset tehet, nem zárom ki, hogy próbál balanszírozni, azt abban biztos vagyok, hogy tovább fogja szigorítani a belső szabályokat, tehát még kevésbé lesz demokratikus ez az ország, még inkább autoriter irányba fog haladni ez az ország, orosz mintára, tehát már megvannak egyébként az általa tervezetek, hogy hogyan korlátozzák még inkább az ellenzék tevékenységét, tehát én arra számítok, hogy mindenképpen lesz egyfajta balanszírozás, amit mondjuk Oroszország is enged, már csak azért is, hogy ne nézzen ki nagyon rosszul a dolog, de ez a balanszírozásban azért két olyan fél vesz részt, amelyik messze nem rendelkezik egyenlő erővel, tehát itt addig tud balanszírozni Grúzia és a grúz állam, amíg ezt Oroszország pillanatilag enged, és ameddig érdeke fűződik ehhez.
Számít-e az, ha Nyugat azt mondja, hogy hát nem veszem le a kezem erről a térségről, tehát valamiképpen jelen akarok lenni, valamiképpen alternatívát akarok mutatni, ha nem túl sokat, akkor is. Tehát van-e erre, vagy látsz-e erre szándékot?
Szándékot látok, csak nagyon sokszor az Európai Unió meglepően
teszett osza?
Kiváló a szakifejezés. Tehát erre a kedvenc példám az, hogy az ezredforduló táján, amikor ugye 1999-ben Koszovón elkezdődött az albánok kiszorítása, akkor az Unió azt kérte Macedóniától, akkor még csak Macedónia volt, a mai Észak-Makedónia, hogy fogadja be az albánokat, legalábbis átmeneti jelleggel, és akkor nagyon sok pénzt fog adni Brüsszel arra, hogy egyrészt, hogy eltartsák ezeket a menekülteket másodszorban, hogy tovább tudjon lépni az országnak. Tehát a makedónok befogadták, az Európai Unió körülbelül annyit adott, mint én, és ennek lett a következmény, hogy 2000-ben már Makedóniában is polgárháborús állapotok voltak. Tehát,
ezt nem tudtam, hogy az ottani albán jelenlét ennek következtében nőtt meg körülbelül olyan 25-30%.
Nem, ez addig is magas volt, tehát ez addig is 25% volt, de az Észak-Makedón albánság az nagyon komoly rokoni kapcsolatokban van a koszovai albánsággal, tehát amikor és ráadásul kompakt módon élnek Észak-Nyugat Makedóniában, tehát amikor megérkeztek a joggal feldühödött koszovai albánok, nem volt nehéz fölpiszkálni a helyi albánokat arra, hogy mi is csináljunk itt valamit, és akkor az EU valóban közbelépett már és közvetített és sikerült csendet teremteni, de ez megint egy ilyen lépés volt. Aztán a következő, amikor a Milosevic, Szlobodan Milosevic szerb elnök megbukott 2000-ben, akkor nagyon sok pénzt ígért az Európai Unió a Milosevic után jövő Gyingics kormánynak, hogy mennyit fog beruházni, hogy csak adják ki Hágának Milosevicet, kiadták Hágának Milosevicet, Szerbia kb. Ugyanannyit kapott, mint Makedónia, és ennek lett az a következménye, hogy Szerbiában is van egy kiváló nacionalista Orbán barát kormányunk, Alekszandar Vučić személyében. Tehát tényleg ez a teszetoszasság, hogy ígér valamit az Európai Unió, de nagyon kevés valósul meg ebből sajnos, akár Boszniában is, amit úgy néz ki, hogy lehet, hogy Boszniát is sikerül elveszteni az Európai Uniónak, mert valóban Boszniában nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy kellene, de nem biztos, hogy ez a fajta hagyjuk magára módszer működni fogott eredményesen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Németh András, a HVG munkatársa volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.